Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, ami egyre menőbb, hiszen a múlt héten egy Oscar-díjas rendezőt sikerült itt vendégül látnom, most pedig egy világ és olimpiai bajnok sportolót, egy vízilabdázót, Varga Dániát köszöntelek sok szeretettel.
Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
És nézőket is, mert hogy ez nagyon fontos, amikor egy kultikus magyar vízilabdázót látunk vendégül, hogy a női szemeket is meg tudjuk lakatni. Tehát, hogy ti voltatok az a csapat szerintem, akit a férfiak azért néztek, mert nagyon lehetett drukkolni, a nők meg azért, mert hát lehetett nagyon szép férfiakat látni, és ez nekünk férfiaknak kevésbé esett jól a tévéképernyők előtt, de ez már az én kínom, mindegy, haladjunk. Szóval...
Meg sem szólok.
Azt láttam, ezeket a szavakat te...
Hát igen, mert nem fogalmazódott meg ez a dolog akkor, amikor csináltuk. Voltak egyéb céljaink is, de nem tagadom, hogy
persze,
ezek
nem.
A mellékhatások is tetten érhetőek voltak akkoriban, és talán még most is.
Hát biztos vagyok benne. Hát, na, mindegy, ebben nem megyünk bele, majd lehet, hogy később még visszatérünk rá. Azt akartam inkább mondani, hogy te vagy az első sportoló a műsor folyamban. Sokat gondolkoztam már, vagy sokszor eszem jutott, hogy kit lenne érdemes meghívni. Végül te futottál be győztesként, és sok művész ember volt itt, sőt elsősorban azok, és engem mindig is érdekelt az, hogy egy sportoló hogyan viszonyul akár a műsor kapcsán ugye a szépirodalomhoz, vagy a költészethez, meg egyáltalán a művészetekhez, hiszen majd a saját szavaidat is fogom idézni, de sokan a sportot egyfajta művészetként értékelik. Mi erről a véleményed?
Több dolog van most. Vissza akartam kérdezni, hogy miért Jó. Én vagyok az első sportoló, aki eszedbe jutott, illetve itt ül, és nem a harmadik adásról van szó, hanem a sokadikról. Uh-huh. De ha gyors választ most adsz rá, akkor utána mehetünk tovább. Hogyha
figyelj, vannak nevek a fejemben. Igyekeztem és próbáltam olyan nevek között turkálni, akiről kinézem, vagy akiről azt gondolom, hogy olvasott például, és... De beszéltem sportújságíró barátaimmal is, és közöttük is felmerült a te neved, hogyha így egy kicsit az olvasottság, a műveltség.
Hát igazából ezt akartam csak hallani, ezért kérdeztem, hiszen jól esik, köszönöm, akkor már érdemes volt eljönnöm. Az, hogy a sport mennyire művészet, a vízilabda mennyire művészet, azt gondolom, hogy valamennyire biztos, hiszen van benne kreativitás, van benne önkifejezés, van benne flow-élmény, van benne esztétika, van benne lelkiség, van benne önmegvalósítás, ezek szerintem mind a művészetnek, illetve a kultúrának a stílusjegye, illetve jegyei, és ez a sportban is megjelenik. Nem feltétlenül, sőt, biztos, hogy nem egyenlő mértékben éli meg a sportolók közösséget, tehát hogy nem minden sportoló éli ezt meg ugyanolyan mértékben, illetve persze van egy szubjektív élménye, és nem minden néző, illetve sportfogyasztó látja ezeket a jegyeket, de mindenkinek megvan a lehetősége, hogy lássa az előbb felsorolt óriási értékeket is a sportban.
Aha. Azért mondtam, hogy a te szavaidat fogom idézni, mert... Belefutottam egy olyan interjúba, amit te egy Renoir kiállításon adtál. Nem tudom, emlékszel-e?
Persze, ez nem volt rég.
Nem olyan régen történt, és ott az hangzott el tőled, hogy a kéz és a test, mint a mozdulatot végző közvetítő, csak egy dolog. Művész nincs tudat nélkül, művészeti megjelenés sincs lélek nélkül, ez pedig a vízilabdára is igaz. A test szerepe mellett a mentális képességek is fontosak, és ennek a lelki lenyomata maga a produktum.
Hú, ez tök jó volt, és ezt én mondtam.
Hát ezt most vagy te mondtad, vagy csak a szádba adtam.
Valószínűleg te mondtad. Egyrészt tényleg emlékszem rá, másrészt egyetértek.
Szóval, hogy így viszonyulni egy sporthoz, az egészen egyedi, vagy rendkívüli. És ugyanebben a beszélgetésben kicsit szó esett arról is, hogy a festészet bár elkerült téged, de mindig mondjuk izgatta a fantáziádat. De lehet, hogy ezt már rosszul olvastam.
Ez nem egészen így pontos. A festészet nem került el régebben, bár nagyon erős, hogyha festészetet említünk, mert sosem voltam festő, nem is tudok festeni, de festettem.
Na.
Egy időben. Igen, ott 19 éves koromtól 20 Tehát volt egy 6-8 év, amikor ez így nagyon érdekelt, és csináltam, de nem tudok, még egyszer mondom, nem tudok, ha valaki esetleg az interneten, vagy valahol talál egy olyan képet, nem tudom, a beírja Google, vagy Varga Dáj festmények, szerintem van, azok jó szórakozás volt, és egy jó önismereti út, de mindig távol tartottam magamat attól, hogy én festőnek, vagy az eredményeket festményeknek nevezem. Nagyon szerettem, és nagyon értékes időszaka volt ez az életemnek.
Aha. De milyen technikával? Tehát olaj,
vászon? Olaj volt, vászon. Hát az elején faroslemez és vászon.
Tökéletes. Igen. És miket? Tehát mi az, ami megragadott? Tájkép, portré, absztrakt?
Leginkább absztrakt volt. Nagyon, aztán ez is lett a vége, ez is volt a korlátja, hogy én ezt nem vittem tovább. A képzettségem hiányzott. Sokkal nagyobbak voltak a vágyaim az önkifejezésre, a vágyaim magára az akcióra, magára a mozdulatra, az élményre, az esztétikumra, a gondolatok megjelenítésére, és egészen addig, amíg nem zavart, hogy ez nem olyan lett, mint amilyen lehetne, addig csináltam szívesen. Amikor elértem a határaimhoz, többet akartam, mint amit tudtam, akkor elment az egésztől a kedvem, és el is engedtem.
Ja, tehát volt a fejedben egy elképzelés, hogy mit akarsz a végén látni, és ezt a célt nem sikerült elérni. Technikai hiányosságok.
Mondhatjuk így leegyszerűsítve. Egyébként nem is olyan régen állt össze a fejemben egy magyarázat ezzel kapcsolatban. Bizonyos életszakaszokhoz tartozó törvényszerűségek, mint ahogy a gyerek elkezd rajzolni, a kisgyerek is. Aztán az óvodában rajzol felhőtlenül, az iskolában még szeret rajzolni. És akkor eljön az az idő ott a pubertáskor környéken, amikor már zavarja, hogy tehát, ha jól rajzol, meg tudja csinálni azt, amit csinál, akkor viszi tovább, ha nem, akkor meg abba hagyja. Általában ezt olvastam, tanultam, illetve a fiamnál is ezt kezdem látni, aki 10 éves, a nagyfiam, hogy még azért szeret rajzolni, amíg nem gondolkodik el azon, hogy egyébként más jobban rajzol, ebbe mondjuk, hogyha tenne még energiát, akkor lehetne tovább haladni. Na a lényeg az, hogy nálam ez az időszak kimaradt a gyerekkoromban, és én azt gondolom, hogy ez 10-15 éve később indult el, és tartott egészen addig, 20-valahány éves koromig, amíg nem jött el ez az érzés, hogy engem most már zavar, hogy nem az történik, amit szeretnék.
Egy élsportolóról nekem az jutna eszembe, hogy nem hagyja annyiban. Tehát amikor valaki learat minden babért, mint sportoló, akkor azt az attitűdöt merem feltételezni róla, hogy ő az a típus, aki tűzön vizen át eléri a célját.
Vannak ilyenek. Vannak ilyenek, de hát szerintem nem csak a sportban, az élet minden területén talán több út vezet a sikerhez, és akkor fel kell tenni a kérdés, hogy mi a siker. Persze, mi a siker, mert nagyon, most csak egy példát nézve, vegyük ketté, van az a siker, amit elérünk, és érmet jelent, helyezést jelent, címeket jelent, és van az a siker, amiben megvalósulunk, amiben megvalósítjuk önmagunkat, amivel a képességeink határait feszegetjük, illetve a képességeink által hozunk létre valamit. Ez a második szerintem ez sokkal erősebben működött bennem. Az már egy részben szerencse, és részben tényleg a dolgok szerencsés együttállása, hogy ez, ami én tudtam lenni a vízilabdában, az egyébként gólokban és helyezésekben és sikerekben is mérhető volt.
De én ezt most a festészetre értettem.
Világos.
Hogy ott mégsem működött benned ez a mechanizmus.
Nem működött. Valamennyire visszaköszön ez az életemmel, lehet, ez egy megoldandó probléma, mert nagyon sok minden érdekel, és az elakadásokat nehezen veszem, és talán, ha eddig mennyi volt, 5 perce beszélgetünk, gondoltam, hogy őszinte lesz a műsor, talán ez egy olyan dolog, amit tényleg meg kell oldanom, mert így viszont jó néhány dologból kimaradok, amiből még több, még jobb tudnék lenni.
Nagyon hasonlítunk abban, hogy túl sok minden érdekel. Engem az egész életemet átíveli az, hogy annyi minden érdekel, hogy semmivel sem tudok annyit foglalkozni, mint amennyit szeretnék, ezért semmiben sem tudok kiemelkedő tevékenységet nyújtani. Csak most például a festészettel kapcsolatban én is 41-2 évesen kezdtem el festeni, pedig hát tinédzser koromban nagyon érdekelt ez a dolog, sőt még foglalkoztam azzal is, hogy rajztanár leszek, mert hogy annyira. De nem, végül, hál' Istennek, és 41 éves koromban vettem elő vásznat és olajat, és elkezdtem festeni.
És hogy telt el az elmúlt egy év?
De kedves vagy! De majd erről fogunk beszélgetni, majd én ezt kitűztem egyik témának, hogy milyen megugrani a 40-et. Én már röhögve foglak téged erről kérdezni. Mindesetre nekem a 40 utáni első néhány év, az például ilyen önmegvalósítós volt, ami kimaradt, azt így valahogy újra bekúszott az életembe, ilyen volt például a festészet, és rá pár évre kezdtem el a költészettel is, vagy írni legalábbis. Szóval semmi nem késő.
Nem, valóban, és szerintem semmit nem lehet megúszni.
Azt mondod?
Azt mondom, mert vannak életszakaszok, amiket meg kell élni, és ha nem éljük meg, akkor azok elakadások, de az élet megy tovább, és valahol visszaköszön az életünkben, hiszen nem éltük meg, nem dolgoztuk meg, nem tudatosítottuk, vagy egyszerűen csak nem, hát nem hagytuk úgy magunk mögött, hogy az, ahogy azt kell. És ezek nem is az évekkel jönnek vissza, hanem életeseményekkel jönnek vissza, szerintem.
Mondd ezt példát a sajátodból?
Hát ilyen volt a festészet, de hát van mondjuk, ami inkább jobban érinte magánéletemet, és esetleg nem annyira ide tartozik, de például akkor legyen egy harmadik, a szocializáció. Tehát én ötödikes korom óta, tehát 11 éves koromban magántanuló lettem, én az általános iskolát úgy végeztem. Aztán volt egy év, amikor rendes osztályban rendes gyerekként jártam, és akkor azért ennyire még nem volt divat a magántanulóság, hát azt egy ilyen fél évig bírtam, de nem a szociális, tehát nem a szociális képességek hiánya miatt, hanem valahogy az egész rendszer idegen volt nekem, és akkor felajánlottak, hogy tehát átengednek, ha elmegyek egy másik iskolába, és akkor azt a másik iskolát is magántanulóként végeztem el. De hát kimaradtak azok a kortárs dinamikák, kortárs kapcsolatok, kortárs történetek, ami normálisan egy 10-től 18 éves korig a fejlődés lélektannak ott abban az időszakban az alapkövei. Na most ezeket nem lehet megúszni, ezekkel később találkoztam. Nyilván az uszoda és az uszodai közeg, azok a dinamikák, azok a szerepek, azok a működések, azok adtak nekem magabiztosságot, táptalajt, identitást úgymond, de azért amikor kiléptem, valamennyire azért múlt időben lehet tenni, de még mindig, amikor kilépek a medencék világából, akkor azért nekem ez egy picit diszkomfort, ami szerintem abban gyökerezik, hogy ezek nem lettek úgymond lejátszva, megélve, megtapasztalva, megfejlődve akkoriban.
Hát ez tök jó, hogy ezt te látod.
Hát van benne munkám.
Meg hány pszichológus?
Nem kell sok, csak jó legyen. Aha.
Mi az, ami re azt mondtad, hogy diszkomfortos volt neked, amikor fél évig közösségbe jártál iskolába. Tehát, mert gondolom az, hogy te sportolóként edzéseken hasonszörű srácokkal együtt dolgoztál, hát az ott a szociális kapcsolatnak megfelel valahol.
Igen, ráadásul a sportban van egy rendező elv, ami alapvetően hierarchián alapszik. Alapvetően persze vannak átjárások, meg vannak szerepek, és van sok minden, ami a dinamikát mozgatja, vagy az erőteret mozgatja. És ha a hierarchia, mint támpont vagy kiinduló pontot nézzük, akkor mivel tehetséges és jó játékos voltam már kiskoromtól kezdve, ezáltal meg volt a helyem a csapatban. Ez adta szerintem a magabiztosságnak a
és gerincét. Ezt nem találtad meg az iskolai környezetben? Tehát átkerült egy másik szerepbe?
Nem, és nehéz volt az, hogy éreztem, hogy a képességeim alapján nagyon sok mindenben mondjuk azt, hogy én eljárnék, de ezek nem csak mondjuk kognitív vagy érzelmi intelligenciabeli képességek, hanem sok minden, akár mindegy, tehát többfajta. De mégis valahogy a kapcsolódásokat nem sikerült úgy létrehozni, hogy az úgy jól tudjon működni. Ami egyébként már szerintem tovább menve valamennyire azért szülői minta, valamennyire ilyen transzgenerációs dolog.
Tehát de jó.
Mélyen vannak az okok.
Mert hirtelen először arra gondoltam, hogy amikor te mondjuk kiemagasló fiatal sportolóként becsöppensz egy közegbe, akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy te nem tehát, hogy téged kezelnek másképp a többiek.
Is.
Aha.
Igen.
Hát ez izgi.
Most már igen.
Mi van a te transzgenerációs utadban, amiről azt gondolod, hogy nálad fog kicsapódni?
Itt most nagyon szívesen válaszolnék ahhoz képest, amennyit tudok erről az útról, de árulkodásnak érzem egy rádióműsorban.
Akarod bemószerolni a dédszülőket?
Már csak azért is, mert akár a testvérem is ülhetné, mint olimpiai és világbajnok labdázó, és nyilván ő is érintett, és félreértésekre sem szeretnék okot adni azzal kapcsolatban, hogy tehát hogy nem panaszról van szó. Talán én sem vagyok feltétlenül készen arra, hogy ezt jól összefoglaljam, és abban sem vagyok biztos, hogy a hallgatóság készen áll arra, hogy ezt ne ítélje meg ezáltal rosszul, vagy félreérthetően azt, amit
nem hiszem mondanék. Egyébként, hogy ennek a műsornak a közönsége.
Azt én sem, és nem is erre akartam utalni. Szerintem röviden összefoglalva, ez már erősen magánügy.
Okés, ez világos. Inkább akkor azt kérdezem, hogy tudod-e, hogy mit kezdjél ezzel?
Hát ez egy folyamat, tehát nem arról van szó, hogy én nem tudom, elolvastam 2 könyvet, és most már akkor megvan, hogy ez mi. Viszont annak nagyon örülök, hogy ebben a folyamatban benne vagyok, mert hogy ér véget, egyáltalán véget ér, mert nem is annyira egy konkrét cél az, amit keresünk szerintem, vagy egy véges valami, amit keresünk, hanem maga az élet értelme, a fejlődés, az életben levés. Hát ez, erre használom fel, önismeret ilyenek.
Okés. Az a tudatosság, amivel ezt az egész dolgot kezeled, ez felettébb becsülendő, úgyhogy
köszönöm.
Kitartást hozzá. Az a jó transzgenerációs ügyekben, hogyha nálad egy picit leforgácsolódik ebből, már csak kevesebbet adsz tovább, és akkor előbb-utóbb.
Ez így, szerintem ez egy nagyon szép gondolat. Még a első fiunk születésénél fogalmaztuk ezt meg, hogy az anyukájukkal, a fiúk anyukájával, hogy hát igen, tehát hogy valahol arról szól az egész, hogy
kevesebb terhet.
Igen, hogy az én, vagy a mi szüleinkhez képest mi már valamit jobban csináljunk, jobban, többet, jobban, bizonyos kérdésekre már legyen válasz, marad még elég kérdés így is, és szülőként pedig az a feladatunk, hogy a gyerekeinknek megadjuk azt a lehetőséget, hogy ők is már előrébb legyenek ebben a történetben.
Sokan keresik évezredek óta az élet értelmét, és nyilván aki egy kicsit, hogy mondjam, ráér ilyesmin töprengeni,
Az nem találja. Aki nem ér rá, az megtalálja.
Igen, de hogy valahol mindig itt keresendő, vagy legalábbis én mindig ide lyukadok ki, hogy talán ennyi, hogy terheket levenni, és úti csomagot összekészíteni.
Hát szülőként ez teljesen érthető találat, úgymond szerintem. De azért nem csak szülők vagyunk, hanem vagyunk fiúk, lányok, vagyunk barátok, vagyunk férjek, feleségek, vagyunk egyéniségek, vagyunk egyedül is, vagyunk csapattagok, csoporttársak, munkatársak. Te faktor van.
Annyira frappáns lenne most átkötni ezt az életértelme beszélgetést arra a Kosztolányi versre, amit végül nem hoztál, de én kinyomtattam, és ide elhoztam, mert hogy nem szóltál, hogy végül nem ezt akarod hozni. Add is vissza most.
Dehogy adom.
Akkor kérlek szépen.
Vagy puskáznál akkor?
Nem, dehogy is. Mondd el, hogy mi ez, mert hogy egyébként az élet értelméről szól.
Igen. Ez a hajnali részegség, és annyi, azért van ez itt kinyomtatva, mert írtál nekem egy e-mailt, hogy ha lehet, akkor egy kicsit korábban nevezzem már meg, hogy milyen verset hozok, és akkor megosztottam vele, hogy 2 vers között gondolkodom, Kosztolányinak a hajnali részegsége és egy Fodor Ákos haiku, az, amit szeretnék behozni. Elég látszólag távol állnak egymástól. Aztán, ahogy ez így benne volt a fejemben, gondolkodtam mind a kettőn, tehát óriási különbségek vannak terjedelemben, azért valamennyire időben is, de hogy ahogy gondolkodtam, meg gondolkodtam az, hogy melyik legyen, azért végeredményben eléggé összeért, hiszen valahol az élet értelméről szól, valahol egyfajta ilyen egzisztenciális kérdést feszegett mind a kettő. Leginkább azért döntöttem a Fodor Ákos mellett, mert nagyon hosszú hajnali részegség, plusz azért, hogyha nem tudom, tehát valaki YouTube-on beüti, akkor látja, hogy el lehet mondani. Én ezt nem vállalom, hogy Latinovics után elmondjak egy verset, vagy akár csak egy részletet is. Illetve nem tudom, hogy rosszul hangzik-e, vagy nem, de ahova el akarunk jutni, ami még nem tudom, hogy micsoda, talán te tudod, Fodor Ákos 2 sorából is el fogunk tudni oda jutni szerintem.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Varga Dániellel.